Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Gurulj be lassítva is, az M4 Sport futballal foglalkozó podcastja, nagy pénteken Berkesi Judittal és velem Hajdú B. Istvánnal, és az elmúlt hét megint csak téma gazdagságot hozott számunkra, hiszen az OTP Bankligában Csobot Kevin mesterhármast szerzett, Lisztes Krisztián az ifjabb, 17 évesen beállva két gólt lőtt a Fehérvárnak. Lejátszották a Magyar Kupa elődöntőit, a Zalaegerszeg és a Budafok került a fináléba, ott is kiváló egyéni teljesítmények gyakorlatilag mind a két mérkőzésen. És adásunk pillanatában, vagy felvételünk pillanatában az biztos, hogy a Vasasnál már nem Kondás Elemér a vezetőedző, azt viszont még nem tudjuk, és elvileg a hétvégéig nem is fogjuk megtudni, hogy ki lesz az új szakvezető, aki megpróbálja a Magyar Kupa kiesés után az NB1-ben tartani az egyébként a bajnokságban utolsó helyen álló angyalföldi csapatot. Judit, te ott voltál a Fradi pályán, a stúdióból követted a Budafok mérkőzést. Melyik tett rád nagyobb hatást, vagy egyáltalán mi az, ami az elmúlt hétben neked a legfontosabb volt?
Azért a helyszínen mindig más megélni egy foci meccset, és ugye a Ferencváros-Fehérvár találkozón ott voltunk helyszíni stúdióval, és akkor azért jobban átjön az atmoszféra. Egyébként meggyőződésem, hogy a meccset is máshogy éljük meg, amikor ilyen közel vagyunk a pályához, a küzdést sokkal jobban lehet látni. Akár maga a taktika is jobban kirajzolódik, maga Bozsik Péter is mondta, hogy mennyire egyértelmű volt számára ezen a meccsen, hogy mit szeretne játszani a Ferencváros. És amikor a Lisztes Krisztián sállalálálá rigmus felzúg, akkor egyébként az embert elöntik az emlékek, mert hát most még én is abba a korosztályba tartozom, akinek ugye Lisztes Krisztián, a most már ugye visszavonult labdarúgó a Ferencvárosnak, és ugye a válogatottnak is meghatározó futballistája, és hát te is vele kezdted, vagy mondhatjuk a közvetítések sorát?
Igen, hát
elsők között legalábbis.
Tulajdonképpen amikor Lisztes Krisztián az idősebbig duplázott a Newcastle ellen, azt a meccset a régi Üllőjüti stadionból én közvetítettem, és ugye ott teltház volt, majdnem 20 ezer ember, és akkor még a kommentátor állás egy ilyen kis erkélyen volt, gyakorlatilag a nézők fölugráltak, hátrafordultak, nézték a lassítást, és azért mégiscsak egy mondjuk Zsinolával, Sírerrel felálló csapatot vert meg akkor a Ferencváros.
Bocsát, hogy álltak akkor a fiatal Lisztes Krisztiánhoz, hiszen az idősebbik is fiatalon robbant be?
Hát az látszódott, hogy Lisztes óriási tehetség. Ugye itt már túl voltunk a Bajnokok Ligája szezonon, ahol Lisztes Krisztián szerezte ugye a főtáblán az első gólját a Ferencvárosnak még a Grasshoppers ellen, de hát akkor még azért a középpályán mondjuk Nyilaselek, Albert Flórián, Vince Otto, tehát azért jelentős konkurencia is volt, Lisztes azonban be tudott kerülni abba a csapatba, és szenzációsan játszott, aztán utána a Ferencvárosból gyorsan a Bundesligába is került, és épp ez jutott eszembe más játékosok, mai játékosok kapcsán, hogy van, akinek bejön egy ilyen éles váltás, hogy nagyon fiatalon elmegy külföldre, és mondjuk például Szalai Ádám nem játszott magyar bajnoki mérkőzést, és úgy tudta le a pályafutását, ugye Stuttgart, Real Madrid, Castilla, Hajnal Tamás is nagyon fiatalon elment külföldre, hogy aztán a német bajnokságból picit visszalépve a belga bajnokságot, ugorva újra a Bundesligába jusson oda a csúcsra, és vannak olyan játékosok a hétvége hősei közül, mondjuk Csobot Kevin, vagy akár Beke Péter, aki a hétközben lőtt 3 gólt, akik a Benficához, illetve a Hamburghoz kerültek 10 évesen, és most 21-22 évesen, mert azt hiszem Csobot 2000-es, Beke pedig 2001-es, próbálják magukat visszahozni arra a szintre, amire a tehetségük alapján ugye predesztinálva voltak. De vissza Lisztes-hez, ugye fantasztikus lehet egy fiatal játékosnak egy ilyen mérkőzés. Beállsz, az első percbe gólt lőhet.
Igen, az első labdaérítésből gyakorlatilag.
És kirúgod a labdát szinte a stadionból. Meggyőződésem, hogy ezt egy magyar játékosnak azért jobban megbocsájtják, mint egy külföldinek. Ha ide jönne x 100 000 euróért egy légiós, és az első helyzetét egy fontos pillanatban, ugye akkor 0-1 volt, kihagyja, akkor az más történet. Lisztes azonban kétszer jól érkezett, már az is jelzésértékű volt, hogy ő jött be, nem pedig mondjuk Frederiksen, vagy nem pedig Auszki, hiszen azon a poszton ők is el tudtak volna éppen játszani, és az is jelzésértékű volt, amit mondott ugye nektek az interjúban a mérkőzés után, hogy azért ő számított a játék lehetőségre, mert úgy készült a Ferencváros ebben a válogatott szünetben, hogy ő akár szerepet kaphat ezen a mérkőzésen.
Igen, lehetett látni, hogy a Ferencváros készült új taktikával is, és ez nagyon jól működött egyébként a Fehérvár ellen. És hogy ne csak Lisztest emeljük ki ezen a mérkőzésen, egyébként Szagál is kifejezetten jól játszott, és tipikusan az az idegen légiós, aki most, hogy fölvette a ritmust, és utolérte magát fizikailag, nagyon hamar megjegyeztük a nevét, nagyon agilis volt, és gyakorlatilag a bal oldalról futottak a támadások zöme, ráadásul elég könnyen sikerült végigvinni, és ugye ő adta az első gólnál is a gólpaszt.
Igen.
Jó volt látni az ő játékát.
Igen, két dolog jutott erről eszembe. Az egyik a Fehérvárra kapcsolatos. Ugye Szagállal szemben Bese Barnabás védekezett, és próbálta feltartóztatni. Valljuk be, nem nagy sikerrel, és az egyik gólnál Bese hibázott is egy kicsit, amikor Szagál gólpaszt tudott adni. Miközben ugye a Fehérvár kispadján ott ült a magyar válogatott egyik jobboldali játékos, a Négó, aki ugye az előző honvéd elleni meccsen fegyelmi okokból nem volt a pályán, most viszont ott volt a keretben, be is állt később. Megnéztem volna egy Szagál Négó összecsapást, akár egy félidei cserével, tehát hogy a félidőben Bese helyett jön Négó, vagy Négó beáll, és Bese más poszton játszik, de az látszott, hogy Szagállal nem bír a Fehérvár azon az oldalon. A másik, hogy én szerintem óriási lehetőségek vannak ebben a háromvédős rendszerben a Ferencváros számára. Ugye a magyar bajnokságban bőven elég a csapatok nagy része ellen, ha három védő hátul tartózkodik, és a középpályán nagyobb nyomást tud kifejteni az ellenfélre a Fradi. Akár 3-4-5 gólig is eljuthat bizonyos csapatok ellen, ezt sem tartom kizártnak, még akár ennek a bajnokságnak a hajrájában sem. Főleg úgy, hogy a pálya két szélén ugye egy olyan támadóbb szellemű játékos játszik, mint Szagál, vagy most a második félidőben Zakariasen került arra a posztra, az első félidőben Botka játszott ott. Ha viszont védekezni kell, akkor a három védő mellett, tehát mondjuk akár jövőre kívánom a nemzetközi kupasorozatban, mondjuk egy bajnokok ligájában, vagy akár az Európa ligában, lehet a jobb és a bal oldalon is olyan, akár a Botka-Csivics páros, akár Traorét is el tudom azon a poszton képzelni, hiszen ha Ryan Mai egészséges, akkor valószínűleg nem Traoré játszott volna centert a Fradiban a Fehérvár ellen, hanem Mai, Traoré, meg akár Szagál helyén játszott volna. A három védő közül pedig ugye én azt gondolom a legjobb pillanatnyilag, a legjobb ferencvárosi védő Szemi Mai hiányzik, tehát őt ha oda tesszük. Botka pedig ugye a válogatottban, még az Európa-bajnokságon is a háromvédős rendszer, ugye ott Botka Orbán Szalai védőhármassal játszottunk, tehát magyarul Botkát azon a poszton is lehet használni. Én azt gondolom, hogy Botkával és főleg Szemi Máéval ez a védelem azért acélosabb, mert nem megbántva Kovácsevicset, Abénát és Knustert, de azért ennyi fejes gólt nem kaphat egy nemzetközi kupa szereplésben bízó, és ott komoly terveket szövegető csapat. Ugye itt is az első szögletből Stopira rögtön fejelt nekik egyet, már pedig Stopira rendszeresen gólt szerez a Ferencváros ellen. És a második gól is, ugye ez egy káprázatos sönbeadás volt, és jött az a Makarenko, aki ugye hát gyakorlatilag számüzetésből tért Igen. vissza, és szerzett gólt. És még egy dolgot mindenképpen, amit a gólkettőben is említettünk, és a helyszínen is látszott, hogy ugye a második fehérvári gólnál hatalmasat hibázott Csongvai. Hogy amint vége volt
a Ferencvárosi gólnál.
Ferencvárosi gólnál, így van. Tehát a Fehérvár kapott góljánál Csongvai. Agy vége volt a meccsnek, Bártos Gzselák odament, vigasztalta, szemlátomást, lelket öntött belé, és Csongvai játékában nem nagyon volt benne a hiba, talán ezért is merte megkockáztatni azt a cselt, ami nem sikerült, de ő egy jó játékos, aki hibázott, ilyen mindenkivel előfordulhat. Én ezt mindenképpen gesztusértékűnek tartom, hogy ez a lengyel-svéd szakember, ez így állt hozzá a csapat egyik játékosához. Hozzáteszem, hogy most ismerkedik igazán a csapattal, egy nagyon fontos győzelmet aratotta a Fehérvár, itt szerzett egy pontot, és most jön majd az Újpest elleni mérkőzés, ahol ugye az újpesti baloldal az legalább olyan veszélyes lesz Csobottal, mint amilyen veszélyes volt Szagállal a Ferencváros.
Igen, rá tudunk kötni Csobot Kevinre, akit múlt héten dicsértünk a válogatott kapcsán, meg az ő útját. Egyébként érdekes, hogy azért szerintem most már más lehetőségei vannak a fiatal játékosoknak, visszatérve arra, hogy még az idősebbik Lisztes idejében nagyon hamar külföldre mentek, és ez volt a ez volt a trend, vagy az egyik a kitörésnek az egyik elsődleges lehetősége. Azért most már azt látom, hogy azért itt NB1-ből is adott esetben egy fiatal játékos, ha visszamegy egy-egy évre NB2-ből is, és utána tud feljebb lépni, is el lehet jutni a válogatottba. És Csobot Kevin ékes példája ennek. Azért az is látszik, hogy maga biztosan tért vissza a válogatottból. Tehát amikor arról beszélünk, hogy milyen, mi az az önbizalom, akkor szerintem ennél a Mesterhármasnál lehetett látni, hogy megvan persze a tudás, amit már láttunk korábban is tőle, megvan benne a sebesség is, azt is láttuk, robbanékonyság, de ehhez kell az a fajta magabiztosság, amit biztos vagyok benne, hogy amihez egy óriási löketet adott, hogy néhány nappal lesz megelőzően ugye a válogatottban is bemutatkozhatott.
Igen, és ugye ott is ígéretesen játszott, főleg az észtek elleni mérkőzése. Az más kérdés, ezen a találkozón, mondjuk a harmadik gól, az tényleg megtámadta a kapust, és Demjén belerúgta a labdát. Na most ugye Demjén is a válogatott keretben ott volt, tehát ismeri Csobotot. Demjén kivédett ezen a meccsen egy 11-est, ez is egy külön történet, hogy Bumál kétszer is elrúgta a 11-est, egyszer se lett gól belőle, de Csoboton ez érződött, hogy én most már egy válogatott játékos vagyok, visszaigazolás volt, hogy az, amit én csinálok, az jó, és ugye kapus kirúgásból lőtt egy gólt az Újpest, az ellenfél kapusának megtámadásából. Nagyon-nagyon érdekes mérkőzés lesz a Fehérvár és az Újpest meccse. Még a válogatottból való visszatérés kapcsán hadd jegyezzem meg, ugye Varga Barnabás is bemutatkozott a válogatottban, ő 17 góllal vezeti a góllövő listát, ő a Honvéd elleni mérkőzésen kiharcolt egy 11-est, majd azt a kapufára panyenkázta. Egy olyan megoldás, amit nem szokott alkalmazni. Ezzel persze meglepte az ellenfelet, egy kicsit lejjebb megy gól, valószínűleg senki nem szól egy szót sem. Így viszont, hogy kimaradt a büntető, kellett ugye Böde Dániel beállása ahhoz, aki szintén egy külön történet, tehát sztorikban
óriási.
Bővelkedett az elmúlt hétvége. De azt mondta ugye Bognár György a meccs után, hogy ha már válogatott vagy, akkor nagyobb felelősséggel kell a 11-est is rugnod, és egyáltalán viselkedned a pályán, és ez nyilván Vargához is eljut majd ez az üzenet, és a következő fordulóban, ahol Paks-Ferencváros meccs lesz, ez külön érdekesség lesz, hogy az egyébként jól játszó, de csak egy pontot szerző Ferencváros, a nem túl jól játszó, de folyamatosan nyerő Paks ellen, Pakson mire lesz képes, és akkor még ott lesz egy újabb szuper kiesési rangadó, a két utolsó helyezett, a Vasas és a Honvéd meccse, és hát a Vasas ugye egy kupa kiesés után, egy kicsit a kupáról is talán érdemes beszélnünk.
Hát kezdjük akkor a Vasas, vagy hát a Budafok Vasas elődöntővel, már csak azért is, mert sokkal több esemény volt, vagy történt ezen az összecsapás, ugye a másik oldalon Zalaegerszeg jutott be végül a fináléba, hosszabbításban egy öngól után múlta felül a Puskás Akadémia együttesét, de mind a ketten ezen a mérkőzésen dolgoztunk, már mint az előbbin, a Budafok Vasas találkozón, és már a meccs előtt arról kérdezték Mátyus Jánost is többen, hogy na most akkor hol van az erőviszony, milyen lehet az erőviszony között a két csapat között. Azért a Vasas jó eséllyel az NB2-ben folytatja, a Budafok biztos a másodosztályban. Itt van egy meccs, itt van a környezet, és ami szerintem a legfontosabb, hogy ki milyen lélekállapotban és milyen motivációval lépett pályára. Most mondhatom, hogy elvileg ez az első fél időben erre választ is kaptunk már.
Igen, független attól, ha most kezdődne egy szezon, és egy osztályban szerepelne a két csapat, a Vasas és a Budafok, én azt mondanám, hogy a Vasas végezne előrébb. Vagy nagyon sokan talán azt mondanák, hogy ha lenne 33 fordul az első osztályban, vagy még több ugye a másodosztályban, akkor azért a Vasas játékos állománya, a keretének minősége, bősége, az több pontot eredményezne, mint a Budafoké. Ezt mondta ugye Mátyus János is, ha 10-ből játszanának, valószínűleg 6-szor-7-szer a Vasas nyerne, de azt a 2-3-at kell megragadni, és ezt nagyon jól megragadta a Budafok, ugye egy olyan játékos Beke Péter vezérletével, aki sérülten vállalta a játékot. A hétfőkedden nem edzett, a kupában 3 mérkőzése rugott addig 3 gólt, ezen az egy meccsen meg újabb 3-at, és ugye ő is egy hatalmas történet, 8 évesen elment épp a Vasasba, ott játszott egy évet, Dalnoki Akadémia, és tulajdonképpen ferencvárosi nevelésnek igen, tekinthető aztán, mert ott töltött 5-6 évet pályafutása során, és aztán jött a Hamburg, ami szintén egy a Benficához, Csobot csapatához hasonlóan, vagy Német Krisztián csapatához, a Liverpoolhoz hasonlóan, aki annak idején nagyon fiatal oda ment, egy meggyőztes csapat. De ott nem tudták egyikük sem megváltani a világot, és én szerintem...
Sőt, ott azt hiszem a koronavírus járvány
azért jött haza, így van.
Jött végül haza, és kereste
és újra a helyét. Azt hiszem Zalaegerszegen, amelyik csapat ellen a kupadöntőt játsszák majd. És igazából még egyikük sem maradt le, tehát se Csobot, se Beke arról, hogy egy jó karriert fusson be, mert 21-22 évesek. Nem tudom, hogyha újra 16-17-18 évesen döntési helyzetbe kerülnének, mit választanának, de Beke ezen a mérkőzésen fickándozott, ugye le kellett aztán cserélni, mert nem bírta, de nem is kell őt nagyon érzésem szerint most már erőltetni, hiszen a Budafok biztosan bennmaradt, neki a május 3-ai kupa döntőre kell abszolút toppon lenni, nem tudom milyen súlyos a sérülés, a gyógyulás neki.
A budafokiak hogy élték meg? Ugye nekik volt azért egy NB1-es szezonjuk, ami számukra egy óriási nagy, nem is tudom, ünnep volt végig az egész szezon, amit itt tölthettek az első osztályban, és tényleg végig azon dolgoztak, hogy bent tudjanak maradni, hittek is benne. Egy kicsi, de nagyon futballszerető és összetartó közösség. Most ezt a pillanatot hogy élték meg, hogy ott vannak és ott lehetnek a kupadöntőben? Átszüremkedett egyébként a hangulat természetesen a képernyőn keresztül is, de biztos neked ott személyesen volt még más tapasztalatod.
Ugye az első jel az volt, hogy a Ferencváros-Fehérvár mérkőzése mondta egy szurkoló, hogy nincs jegy a Budafokon, ott lakik Budafokon, ki akar menni, nem valószínű, ki tud menni, vagy valahogy kerülő úton valakitől talán tud jegyet szerezni, mert egyszerűen az egész kerület tényleg megmozdult, és azok is kimentek erre a mérkőzésre, akik egyébként nem járnak Budafok meccsre. Ugye a teltházat 2750 nézőt jelent a Promontor utcában, voltak vasatszurkolók is, jó hangulat volt. Utána még ott maradt a Budafok tábor ünnepelni, egy Ez Budafok csatakiáltása, és megafonon egyébként a csapatkapitány Kovács szózatot is intézett az ott maradó néphez, megköszönve a biztatást, és megköszönve azt, hogy azért ez a Budafok ebben az évadban is nagyon mélyről jutott fel ide, hiszen amikor Mátyus átvette a csapatot, akkor az utolsó helyen álltak. Tehát gyakorlatilag...
Ott a nyár végén, ugye? Szeptember elején.
Így van, úgy nézett ki, hogy akár a másodosztályból is kieshetnek. Most meg már, ha kis szerencséjük van, és persze nem csak szerencsé múlik, akkor akár a konferencia ligában is indulhatnak, hozzátéve, hogy azért Zalaegerszegen is az az öngól, ami egy nagyon szerencsétlen öngól volt, mert fölpattant a labda, a Bartolec berúgta a saját kapujába, akkor, amikor már mindenki a 11-es párbajt várta, és elképzelhetetlennek tűnt, hogy gól lesz, kivéve mondjuk Mesák számára, aki a 119. percben egy akkora sprintet levágott, ami az első percben is dicséretes lett volna, és a zalaegerszegi gólörömön, meg a meccs követő reakciókon is látszott, nekik is borzasztó sokat jelent az.
És ott is sok fiatal játékos van, mondjuk a Budafokon szerintem ugye látható egy egyveleg, a rutinosabb és a fiatalok között, sok fiatal, sok magyar játékos, akik számára tényleg életük egyik, hanem a legfontosabb mérkőzése lehet. A budafokiak nem mondhatom, hogy ez egyértelmű, de a Zalaegerszegnél sem túlzás ezt állítani.
Nem, és ugye két olyan csapat játssza a döntőt a Magyar Kupában, soha nem nyert még Magyar Kupát. Hát azért ez kimondta volna meg az elején, főleg azt, hogy mondjuk egy másodosztályi csapat, a Budafok, a másodosztály középmezőnyéből bejut a Magyar Kupa döntőjébe, de ugyanez a Zalaegerszeg is. Más kérdés, hogy amíg a Budafok a bajnokságban nyugodtan játszhat, mert föl nem kerül, de ki sem eshet, addig a Zalaegerszegnek élethalál meccseket kell megvívni a bajnokságban, jövőre is első osztályú legyen, mert azért nincs olyan messze a Honvéd, a rosszabbik kieső az Zalaegerszeg csapatától, tehát nem lehet csak a kupadöntőre összpontosítani, de azt gondolom, hogy ez azért lökést adhat az Etének, amely ugye elég szélsőségesen szerepel a bajnokságban, mert a Ferencvárost például megverte, aztán utána legutóbb vereséget szenvedett, és ez egy nagyon, nagyon pikáns kupadöntő lesz, de addig még nagyon sok minden fog történni.
Most jön a nehezebb része, hiszen a Vasasról is beszélnünk kell, és nehéz, hát Berett Zsombor nyilatkozata, úgy ha csak némán lehalkítva nézte az ember esetleg, vagy nem tudott figyelni az arcára, a tekintetére minden rá volt írva. Nem lehetett könnyű egyébként egy ilyen meccs után nyilatkozni. Ez már önmagában becsülendő, hogy ezt vállalja csapatkapitányként. De hát nagyon nehéz elmondani, hogy mi nem működik. Ugye Török Olivér kollégánk is ezt kérdezte meg, azt hiszem tőle, hogy mi nem működik a csapatnál. Mert most beszélhetnénk csak egy meccsről, mert ilyen van, a kupa kiesés van. A Ferencváros egyébként attól az Iváncsától kapott ki, amelyet azt követően a Budafok győzött le. Tehát, hogyha mondjuk nem úgy alakul a történet, akkor lehet, hogy a Fradi simán kiveri a Budafokot, hogyha ő jut tovább. Na, szóval, hogy ezt mondom, hogy önmagában ez még benne van egy NB1-es klub életében, ráadásul egy NB2-estől. De tudjuk, hogy itt ez már egy folyamat, amelynek ez az egyik hát mélypontja.
Igen, és visszagondolva, talán az első osztályban a Vasas kelti a legkevésbé csapatbenyomását. Nagyon sok játékos, akik elsősorban, ha 3-4-5 évvel ezelőtt álltak volna össze, akkor még jobban szerepelhettek volna, vagy ennél biztos, hogy jobban, mert itt ezen a kupamérkőzésen is látszott, hogy valaki fölött, vagy valakik fölött már elszaladt az idő, már nem az a szint is. Ugye, ha egy csapat, mint például a Vasas az első osztályban folyamatosan a vonal alatt van, az azért nem véletlen. És voltak jelek, döntetlenek, de hát 3 meccset nyert összesen a Vasas, volt ugye közben egy edzőváltás.
Többet nyert a kupában.
Igen. Igen, és Kondás Elemér, aki nyilvánvalóan az érdemei elvitathatatlanok, a Debrecen egykori bajnoki címében, hát még veretlen bajnoki címet is ünnepelhetett.
Egyébként kupa címeket is.
Így van, ezzel ő nem tud mit kezdeni. Hogy ha előbb meghúzzák az edzőváltás, mi lett volna, ezt nyilván nem tudjuk, hiszen volt válogatott szünet, voltak olyan mérkőzései a Vasasnak, ahol talán ha ott szaladnak bele egy ilyen 3-4 gólos vereségbe, akkor azt mondja a Nagy Miklós, vagy azt mondja bárki, hogy na, váltsunk. De amikor te majdnem nyersz, de döntetlen, majdnem döntetlen térsz el, de mégiscsak kikapsz, akkor benne van a remény, hogy na, talán a következő héten más lesz. Most már egyébként ugye a bent maradó helyektől 9 pontra van a Vasas, ami borzasztóan nagy távolság. Tehát nem tudom elképzelni, hogy a Vasas úgy feltámadjon, hogy bent maradjon. Azt el tudom képzelni, hogy összeszedi magát, és arra szinte fogadni mernék, hogy a Vasas még fog nyerni egy meccset ebben a bajnokságban. Lehet, hogy épp vasárnap a Honvéd ellen, de amivel kezdted, hogy itt azért mind a két csapatnak elvileg borzasztó motiváltnak kellett volna lenni ezen a Budafok-Vasas mérkőzésen, és az egyiken az érződött, hogy ez életünk meccse, a másikon az érződött, hogy na, megint egy össze kell jönnünk és fociznunk kell egyet.
Hát igen, csak ugye tényleg más hangulatban vannak, mert amikor nem nyersz gyakorlatilag tavasszal bajnoki mérkőzést, akkor azért nehéz úgy oda menni, tehát nehéz miből merítkezni. Úgy, hogy veszíteni valód neked van.
Igen,
tehát
de...
persze, én abszolút értem, csak hogy valószínűleg ez egy spirál, amiben belekerült már a csapat, hogy ez hol indult el, meg kit lehet és miért ebben.
Igen, de a Vasas...
felelősségre vonni bármilyen formában, az már egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, akár ugye itt az edző menesztés kapcsán beszélgettünk mi már arról, hogy megerősítették Kondás Elemért, és ez is egy döntés, és nagyon sokszor nem vált be az edző váltás, adott esetben még az első osztályban sem, mert azt gondolom, hogy ez is egy összetett dolog. Tehát itt van szakmai része is, ennek van szerintem anyagi része is egy ilyen döntésnek, és van morális része is, ez azért így összefügg ez a hármas, nem lehet ezt csak úgy megmondani, hogy na mi az a pillanat, amikor mindenképp meg kell lépni. Úgy tűnik, hogy most jött el ez a pillanat, amikor ezt
igen, és nem is tudod, mert ha a Vasas, amelyik úgy ment föl azért Budafokon a pályára, hogy 3 csatárral, tehát hogy neki megyünk a Budafokon, megnyerjük ezt a meccset. Ha Vasas bejutott volna a döntőbe, akkor valószínűleg nincs edzőmenesztés, független attól, hogy kieső helyen áll a Vasas. Nyilván, aki most átveszi a Vasast, az nem erre a pár fordulóra kell, hogy átvegye, hanem egy hosszabb távú koncepció része kell, hogy legyen. Mi van akkor, ha csodával határos módon bennmarad a Vasas, és mi van akkor, ha másodosztályból kell a Vasast úgy fölépíteni, hogy azonnal visszajusson az első osztályba. És nem tudjuk, hogy mi történt volna, ha Bartolec nem rúgja azt az öngolt, hogy vajon Moniz helyzete mennyire lenne más az Zalaegerszegen, ahol a bajnokságban folyamatosan esel vissza, már nem a dobogóról álmodozol, hanem a biztos bentmaradásról, de nem játszol kupa döntőt. de kupadöntőt játszanak. És ugye az NB1-ben legrégebben dolgozó edző Hornyák a Puskás Akadémiánál, ahol most elúszott a kupadöntő, és egyáltalán nem biztos a bajnoki dobogó. Tehát nem tud, én nem tudok tulajdonos fejjel gondolkodni, hogy most kit, mikor, miért menesztenek, de annyi bizonytalansági tényező van a futballban. Hát ez az öngól, amivel tovább jutott az Zalaegerszeg. Hát ez nem volt benne, hát ez ki lehetett volna rugni, ha elengedi, nem biztos, hogy berúgja az Zalai támadó mögötte. Mégis így történt, de amikor te kiesel a kupából úgy, hogy egy másodosztályi csapat egy fél idő alatt megver, a bajnokságban meg 9 pontra vagy a bentmaradástól, ott valami biztos, hogy nem stimmel. És ugye Nagy Miklós azt mondja, hogy az öltözőt vesztette el az edző. Hát most valakinek ezt az öltözőt vissza kell nyerni, és a amit Beret Zsombor mondott,
igen, nekem
az
is
önbecsülés, az rendkívül fontos.
Itt most már a játékosoknak a saját maguk önbecsüléséért kell küzdeni.
És a többi csapaton ezt a fajta küzdést, tehát a Honvéd is kieső helyen áll, a Honvéd se játszik mindig jól, de rajtuk az érződik, hogy benn akarunk maradni, hogy lehet, hogy kevesen vagyunk, lehet, hogy nincs közöttünk minden olyan játékos, hogy a fülén pörgeti a labdát, de mennénk. Ugyanez a Mezőkövesden, amelyik óriási meglepetésre a Kecskemét hazai veretlenségét vette el, és ezzel a 3 ponttal egy komoly levegőhöz jutott. Ugyanez a Zalaegerszeg, amikor baj volt, mindig megverte a Fehérvárt otthon, megverte a Ferencvárost otthon. Ez az, ami a vasasból hiányzott.
És amikor arról beszélünk, hogy a 12 csapatos NB1-ben ez elég gyakori, hogy az edzőknek nagyon bizonytalan a jövője, akár 2-3 forduló után sokat változhat velük a világ, hát akkor nézzük, hogy a nemzetközi futballban is jelen van. Nem tudom, hogy Nagelsmann távozására te mennyire számítottál, mennyire volt ez számodra meglepetés, és mennyire jött hirtelen?
Hát itt ugye két dologról lehet. Az egyik az, hogy Nagelsmannban, tehát nagyon furcsa, hogy egy edzőt úgy tesznek ki, hogy a Bajnokok Ligájában, ami a legfontosabb és a legmagasabb sorozat, az összes meccsét megnyerte.
A Bayern München... És egy tükör simán búcsúztatta gyakorlatilag a Paris Saint-Germaint.
A Paris Saint-Germaint. Így van, elbúcsúzott, előtte az összes csoportmeccsét megnyerte, többek között a Barcelonát, oda-vissza, az Intert, oda... De a bajnokságban ugye nem volt meggyőző a fölény, tehát nyakára ment a Dortmund, és még akkor ott volt a Lipcse, a Freiburg, Union Berlin, sorolhatnám. És ugye a német kupában állt a csapat. Most már a német kupában nem áll, mert az edzőváltás után a Dortmundot a bajnoki rangadón simán elintézte, majd a Freiburg ellen otthon kikapott a Bayern. Tehát az, hogy rácsapnak Tuchelre, ami a Bayernnek azért volt egy régi terve, hogy valamikor Tuchel...
Erről már lehetett hallani, igen, hogy Tuchel...
Ezzel nincs
jöhet.
Gond, hogy akkor, amikor az edző síjjel, te edzőt vált, tehát ez nem a Bayernhez méltó magatartás volt. Ugye össze is veszett televíziós műsorban Oliver Kahn és Lothar Matthäus, mert Matthäus elmondta, hogy ő tudja, hogy történt az egész, ne hazudozzon itt Kahn. Kahn elmondta, hogy ő nem hazudozik, keresték Nagelsmann, de nem tudták elérni. Na most, ha én ki akarok rugni egy edzőt, és tőlem, tudom, 2-300 kilométerre síjjel, azért csak egy autóba is be tudok ülni, azt el tudom neki mondani, hogy ezek azért nagyobb tervek, vagy nagyobb horderejű dolgok. És ugye pont most egy Bajnokok Ligája mérkőzés következik, az ellen a Guardiola ellen, aki évekig a Bayern edzője volt, mindent megnyert, kivéve a Bajnokok Ligáját, de ugye Manchester City Lipcse 7-0, ez üzenet volt a Bundesligának is, hogy gyerekek, mi azért magasabb szinten állunk, és most azzal a Tuchellel és Löw Zsolttal mérkőzik, amelyen szemben meg elbukta a BL döntőt, mint City edző, mert akkor volt a Chelsea-nél éppen Tuchel és Löw. Tehát ez...
Óriási sztorik vannak egyébként a Bajnokok Ligájában is, és ahogy nézzük, ott is, ahogy az edzők jönnek, mennek, érkeznek, váltják egymást, azért nem lehet könnyű vezetőedzőnek lenni és menedzsernek lenni sehol.
Igen, meg egyet ez az edzősors. Tehát Löw Zsolt
tervezi a tiroli nincs szabadságát,
van,
éppen, amikor kap egy üzenetet.
Melyik országba éljünk, ugye így iskoláztatni van. Kell a gyerekeket, milyen nyelve, micsoda, és akkor telefonál, vagy ír egy üzenetet Tomász, hogy este beszéljünk. Na most nyilvánvaló, hogy Tuchelt nem a vasashoz hívják most, nem megbántva. Tehát olyan csapathoz hívják, amelyik lehet-e a Bayernnek azt mondani. Ugye, jó, akkor most irány München. Ott meddig? De ugye az is egy időzített bomba, mert ha most elvesztik a bajnokságot, meg elvesztik a Bajnokok Ligáját, és ki tudja utána ott is mi lesz. Szóval nem könnyű ezen a szinten lenni, de ugyanakkor meg az is tény, hogy, és most nem a zsebekbe turkálva, de amikor egy ilyen kvalitású edzőt és a csapatát menesztik, itt azért nem arról van szó, hogy az állástalan edzőnek nincs mit ennie. Tehát itt tényleg a jövőkép az, ami melyik országban. Ami lehet előnyös is, mert ha csak a gyerekek szempontja, megtanulsz angolul, franciául, németül. De az, hogy állandóan költözöl, vajon mennyire jó neked?
És meddig tudsz tervezni? Hiszen azt sincs megmondva, hogy na biztos 3 évet tudsz akkor itt tervezni, mert ez sem biztos, ugyebár.
Minden esetre ugye az M4 Sporton kedden Manchester City Bayern München meccsel folytatódik a Bajnokok Ligája, addig meg folytatódik igen éles mérkőzésekkel a bajnokság, úgyhogy a következő alkalommal, amikor találkozunk, azt hiszem, hogy akkor se az lesz, hogy ülünk, aztán hallgatunk.
Biztos, hogy nem. Köszönjük szépen a figyelmet!